Mostanában az operatív törzsben kezdődik a nap, és végződik is késő este. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ma milyen döntés született reggel?
Jó reggelt kívánok! Valóban különböző variációkban különböző testületek üléseznek egész nap. Vannak az akciócsoportjaink, van az operatív törzs, és időnként meg szoktam hívni orvosprofesszorokat, kutatókat, kórházigazgatókat, hogy az ő véleményüket is megismerhessem. Tegnap is ezt tettem, és ma pedig az operatív törzs ülésével nyitottam, 6 órakor szoktunk összejönni minden nap. És egy fontos döntést is hoztunk, az erről szóló rendeletet alá is írtam. Úgyhogy most ezt szó szerint ezt a két mondatot szeretném elmondani a rádión keresztül minden kedves hallgatónak. És a döntésünk az, hogy kijárási korlátozást vezetünk be Magyarország egész területére március 28 és április 11 között. Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. Ez a rendelet pillanatokon belül megjelenik. Ez felsorolja ez a rendelet, hogy melyek azok az alapos okok, amelyek miatt elhagyhatók a lakóhelyek és a tartózkodási helyek. Igyekeztünk az alapos okokat, vagyis a kivételeket úgy meghatározni, hogy ez a korlátozás is kibírható legyen az emberek számára, hogy az élet azért élhető maradjon. Minden korlátozásnak az az értelme, hogy egyfelől világosan célra tartson, másfelől pedig csak annyi terhet tegyen az emberekre, amit azok valóban el is tudnak hordozni. Ezért nem kijárási tilalomról beszélünk, mert a kijárási tilalomnál aztán a légy se repülhet ki, tehát akkor megáll kabát minden, mozdulni is alig lehet, de ez nem kijárási tilalom, hanem kijárási korlátozás. Nagyon szeretném elkerülni, hogy olyan helyzet legyen Magyarországon, amikor már valóban az életet szinte elviselhetetlenné tevő korlátozásokat kell bevezetni. Ez észszerű, arányos. Nemzetközi példák alapján állítottam össze, tehát áttanulmányoztuk az elmúlt napokban a bajor megoldást, az osztrák megoldást, a csehekét, a szlovénokét, meg persze mindenki másért, de ezek vannak hozzánk legközelebb, és az ő életük jár hasonló rugóra, mint a miénk. Alapvetően a bajor megoldásból indulunk ki, ez egy kicsit szigorúbb, mint a bajor, mert van egy olyan szakasza, ha majd erről beszélünk, szívesen elmondom, van egy olyan szakasza ennek a rendeletnek, amely azzal próbálkozik, hogy elviselhető módon válassza el az időseket a fiatalabbaktól. És a rendeletben szerepel az is, hogy a élelmiszerboltokba, drogériákba, patikákba, amik egyébként nyitva tarthatnak, ott egy olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek, azok napközben 9 és 12 óra között látogathatják ezeket a boltokat, viszont ebben az időszakban mások nem mehetnek be oda. Tehát ki is tudnak jönni a nyugdíjasok, levegőn is vannak, egyébként lehetővé tettük az egészségügyi jogból való sétát, park és így tovább, a szociális távolság megtartásával, ez 1,5 méter, de amikor bemennek boltokba, ahol nagyobb zsúfoltság van, ott időben külön választjuk a veszélyeztetett legidősebbeket a fiatalabbaktól, akik valószínűleg nem betegek, de hordozók viszont lehetnek, ugye nagyon sokan vannak, akik hordozzák a vírus, de nem betegednek meg tőle. Ha ők találkoznak idősek, akkor az idős viszont nem csak megbetegszik, hanem nagyon beteg is lehet, sőt meg is halhat, ezért érdemes egy ilyen korlátozást még beiktatni. Ez a bajor rendeletben nem szerepel. Tehát azt hiszem, hogy mindent ismerünk, ami Európában történt, sőt az ázsiai korlátozásokat is, és ebből állítottuk össze azt, ami a magyar fej, magyar életmód számára még elviselhető, de egyúttal célszerű. Azt várom, hogy a kontaktusok száma lecsökken, és ha az lecsökken, akkor a járvány terjedési sebessége is lelassul.
Ennek a döntésnek most volt itt az értelme? Látva azt, hogy az emberek megfogadták a jó tanácsot, meg szembe jön a valóság is, mert látják a képeket Olaszországból, meg Spanyolországból. Ez az elviselhetőség azt is jelenti, hogy azért mondjuk az idős hozzátartozóhoz elmehetek ebédet vinni például.
Most ugye próbáljuk megérteni, hogy mi történik az emberek fejében és a lelkében. Ez nem egyszerű. Tiszteletbe is kell tartani a magánéletet, tehát nem szabad túlságosan sokat tudni az ilyesmiről, de bizonyos tudás meg kell ahhoz, hogy értsük, hogy egy-egy döntésünknek mi lesz a következménye. Ezért ilyen kérdőíves módszerekkel dolgozunk, tehát folyamatosan információkat gyűjtünk arról, hogy hogyan alakul az emberek élete. Ezek önkéntes kitöltésű kérdőívek volt olyan, amiből 100 000 is visszajött. Ezek ugye nem reprezentatívak, nem tudományosan nem tudom azt mondani, hogy megvédhetők az ebből leszűrt következtetések, de azért egy nagyon erős támpontot adnak. És ebből azt állapítottuk meg, hogy az eddigi korlátozások azok eredményesek voltak. Tehát a járvány kitörése előtt a úgynevezett kontaktus szám az mondjuk 500 000 fölött volt. És a intézkedések hatására ez leesett egy tizedére. Egy tizedére, tehát 50 000-re. Tehát most a abszolút számok nem is érdekesek, ami érdekes az arányváltozás. Tehát a magyarok fegyelmezetten a társadalmi érintkezéseiknek a méretét és mennyiségét egy tizedére csökkentették. És ez folyamatosan haladt. És most megálltunk, tehát ha most nem hozunk egy újabb korlátozást, akkor ez nem fog tovább csökkenni. Ezért kellett most, amikor magától is csökkent, addig rendben voltunk. Most kell egy kormányzati rendelet ahhoz, hogy ezt a csökkenést folytatni tudjuk, ezért van a kijárási korlátozás. Tehát szerintem, ha röviden kell válaszolnom az ön kérdése, igen, most volt itt az ideje.
Melyek ezek az alapos indokok, azért egyet-kettőt mondjon, mert mindenki izgó most.
Ugye van az iskoláinkban az a szolgáltatás, hogy a gyerekeket be lehet vinni. És ott garantáljuk, hogy nem nagyobb, mint 5 fős csoportokban vigyázunk rájuk, és az oktatást is megkapják. Tehát ez a szolgáltatás, ez megmarad. Tehát továbbra is lehet a gyereket, aki otthon nem tud vele mit kezdeni, a gyereket viheti az iskolába, és ott biztonságban töltheti el a tanóráit. Továbbra is. Mert az iskolákat nem zártuk be, csak digitális rendre álltunk át, de az iskola épületek is nyitva vannak, és be lehet vinni a gyerekeket. Hasonlóan az önkormányzatok is kijelöltek ilyen célra óvodákat, ezek is működhetnek ebben az időben. Ki lehet menni a szabadba, csak azt kérjük, hogy ne csoportosuljanak, és egymástól próbáljanak távolságot tartani. Megengedőbb szabályok vannak persze a hozzátartozókra, és kevésbé megengedők a egymással családi kapcsolatban nem állókra. Ma a rendőrökkel is reggel hosszan beszéltem, ugye szabálysértés, ha valaki nem tartja be, de mondtam a rendőröknek is, hogy most nem az a feladat, hogy dresszírozzuk az embereket, és hogy sarkosan mindent a legpontosan betartassunk velük, mert ez úgysem lehetséges, hanem azt kell elnyernünk, hogy meglegyen az együttműködés. Tehát a rendőröknek sem kikényszeríteni kell a szabályokat, hanem segíteni kell az embereknek, hogy betartsák a szabályokat. Persze, hogyha valaki nagyon nem akarja betartani, meg láthatóan már veszélyes az, amit csinál, nem csak magára, hanem a többi emberre is, akkor ott határozottan kell föllépni, de itt a rendőröknek is együtt kell működni inkább az embereknek, és csak végső esetben kell az egyébként törvényes erőszakot alkalmazniuk. Kifejezetten kértem őket, hogy az együttműködés felé haladjunk.
Esetleg szankciók lesznek?
Hát szabálysértésnek minősül, helyszíni bírság kiszabható, ugye pénzt nem lehet a rendőr senkitől, de a csekket az kiállíthatja, és emlékeim szerint 5 000-től fölfelé indul a tétel, talán 50 000-ig, vagy még följebb is, ezt már nem tudom pontosan megmondani önnek, de lesz természetesen szankció, mert nincs olyan szabály, ami működne szankció nélkül, az ember már csak ilyen.
Arról hallunk, hogy például a veszprémi kézilabdások jelentkeztek árufeltöltőnek az egyik hipermarketben, mert nincs ember. Hallunk arról, hogy taxisok felajánlják, hogy Budapesten ingyen hazaviszik a nővéreket. Pizzát sütnek a pizzériákban, és több ezren jelentkeztek önkéntesnek. Tehát látszik, hogy van összefogás a magyar társadalom.
Hát van összefogás, meg intelligencia is, ha szabad használnom ezt a kifejezést. Én azt tanultam meg, ez nem az első válság, amit közelről látok. Én azt tanultam meg, hogy egy nagyobb válságot, ez esetben egy nagyobb járványt csak intelligensen lehet kezelni. És az intelligencia az nem azonos az iskolázottsággal. Mert az embernek van természetes vele született intelligenciája. Ez mindenkinek meg lehet, független attól, hogy éppen hány iskolát vagy hány osztályt járt ki. És szerintem a született intelligenciával a magyarok mindig is jól álltak, jól álltunk. Mert a fegyelmezettséghez is egy született intelligencia kell. Meg kell érteni, hogy miről van szó, mi a helyzet, és be kell látni, hogy egyébként az, amit szabályként előírunk, az értelmes. És ha megvan a megértés, meg a belátás, akkor az ember fegyelmezi magát. Tehát a fegyelem mögött nem egy nyájszellem húzódik meg Magyarországon, a fegyelem mögött egy természetes intelligencia, egy komoly nép természetes intelligenciája húzódik meg, és azért pontosan tudjuk, hogy mit lehet, mit nem, hogyan kell egymásnak segíteni, és hogyan nem. Tehát azt gondolom, hogy minden válságban mindig meg is lepődünk saját magunkon, mikor ránézünk az országra, mert a válság idején az országunk az mindig a jobbik, szebbik arcát mutatja.
Hogyan látja, akkor nemzeti összefogás ügyében jól állunk, akár a politikában is?
Politika egy másik dolog, mert ugye a politika az mégis egy hatalmi küzdelem, és ugye van kormánypárt, meg ellenzék, és ugye az ellenzéknek nem lehet fölróni, hogy hatalmat akar, meg kormányra akar kerülni, de ott mindig van valaki más. Ez esetben éppen mi vagyunk ott. És akkor azt támadni kell ahhoz, hogy oda tudjanak kerülni a helyünkre. Ezt én megértem. Ezt hívják politikának. De most nem politikára van szükség. Vannak időszakok, amikor nem, határozottan nem politikára van szüksége egy országnak, hanem összefogásra van szüksége, mert minél többen fogunk össze, annál több emberéletet tudunk megmenteni. Ez most nem a hatalomról, meg a kormányzásról szól, hanem emberéletekről szól. És hát nagyon remélem, hogy a politika is fölveszi az együttműködéshez szükséges lelki állapotot, és bár most éppen nem állunk jól, de majd kijövünk ebből a helyzetből. Ugye nem kaptam meg a felhatalmazást, nem kapta meg a kormány a szükséges felhatalmazást kellő gyorsasággal a legutóbbi parlamenti ülésen, ez sajnálatos, és ezért most néhány intézkedésünk jogilag bizonytalanná vált. A határszabályok, de azokat más jogi alapon, de meghosszabbítottam, a határátlépési tilalmakat, nem lehet az országot védtelenül hagyni akkor se, hogyha az ellenzék nem méltóztatik hozzájárulni a gyors döntéshez, és mondjuk hatályát vesztették az egyetemek bezárására vonatkozó döntésénk is, itt meg kéréssel fordultunk a rektorokhoz, hogy most mindegy, hogy van jogszabály vagy nincs, de arra kérjük őket, hogy tartsák zárva továbbra is az egyetemeket. Ezen a nehezebb szakaszon túl fogunk majd jutni jövő hét kedszerdán, amikor az kormánypárti képviselők is elegen lesznek már ahhoz, mert most már nem kell 4/5, csak 2/3, elegen leszünk ahhoz, hogy megszavazzuk azokat a döntéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy gyorsan cselekedjünk. A dolog lényege a gyorsaság. Ugye ha viták vannak, hosszú törvénykezés, hosszú rendelt alkotási folyamat, akkor nem tudunk gyorsan reagálni. És a válság idején, meg a járvány idején a gyors reagáláson múlhatnak az életek. A kormány nem rendkívüli dolgot kér, azt kéri, hogy gyorsan hozhasson meg bizonyos intézkedéseket. Nem akarunk meghozni olyanokat, amihez nincsen joga általában a kormánynak, csak gyorsan akarjuk azokat meghozni. Szerintem kedden, szerdán egy egyértelmű jogi helyzet lesz, és akkor szerintem visszatérhet a magyar politika az együttműködés ösvényére.
És az Európai Unió segíti ezt a gyors reagálást? Arról olvastunk a héten, hogy az Európai Unió különböző intézményei szeretnék megvizsgálni ezt a bizonyos törvényjavaslatot, amit a kormány beterjeszt.
Hát nézze, tőlem aztán vizsgálhatják, megmondom őszintén, sok sikert hozzá, meg jó egészséget. Én egy udvarias embernek tartom magam, meg igyekszem is úgy viselkedni, a hölgyekkel, ahogy kell, de vannak helyzetek, amikor nem lehet udvariaskodni. Tehát világosan megmondtam az Európai Uniós kekeckedőknek, ha szabad így fogalmaznom, hogy ez most nem annak az ideje, hogy okoskodjanak itt nekem mindenfajta jogi kicsikül izgalmas elméleti kérdésekkel, mert most itt válság van, itt járvány van, itt életeket kell menteni, majd megvitatjuk utána, amit meg kell vitatnunk, és ha már segíteni nem tudnak, mert azt nem tudnak, akkor legalább ne akadályozzák a magyarokat a védekezésbe. Ezt nagyon nyersen és világosan megmondtam.
A virtuális uniós csúcson sikerült-e megállapodni valamiben?
Hát nézze, mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és mindent meg kell tennünk, hogy ez a közösség, amelyhez tartozunk, minél erősebb legyen. Tehát mi erős Európát akarunk. De azt is be kell látni, hogy ennek a szövetségnek, az Európai Uniónak vannak gyengeségei. Most, amikor például itt az a járványhelyzet, akkor ezek különösképpen is megmutatkoznak. És persze együttműködünk különösképpen a szomszédainkkal, a V4-ekkel külön tárgyaltam tegnap, de látni kell, hogy segítség innen nem nagyon jön. Tehát segítséget a kínaiaktól kaptunk, és a türk tanács tagjaihoz fordultam, ahol Magyarország is tag, hogy adjanak segítséget, és onnan kaptunk is. így áll ebben a pillanatban a helyzet. Ettől még mi maradunk az Európai Unió tagjai, mi ebben a nyugati szövetségbe tartozunk, itt van a mi otthonunk, itt kell egymás kölcsönösen segíteni, de látni kell, hogy most nem innen, nem belülről jön a segítség. Azt a vitát meg most nem akarom megnyitni, mert ráérünk majd a válság után, hogy hol voltak az Európai Unió egyébként több százával alkalmazott, sok pénzért alkalmazott járványügyi hivatalban, európai járványügyi hivatalban dolgozó emberei, és miket mondtak erről az egész koronavírusról mondjuk január-februárban. Ezt majd akkor vegyük elő, hogyha túl vagyunk a járványon, mert most védekeznünk kell, de jó, ha tudjuk, hogy jó, ha látjuk és tisztában vagyunk az egész Európai Uniós struktúra gyengeségeivel is.
A kijárási korlátozások, amelyeket most eldöntöttek és bejelentett miniszterelnök úr, azok érintik a gazdaság fellendítésére szolgáló intézkedéseket, vagy a gazdaságot magát, akár mondjuk az üzletek nyitvatartását?
Hát mindig érinti a gazdaságot, persze, hát az összes gasztronómiai találkozóhelyet, azt intézményt, azt be kell zárni, de most nem a gazdaság az első, hanem az emberek. Közben már dolgozunk persze a gazdaságvédelmi akcióterven, a gazdaság újraindításának akciótervén dolgozunk azon, hogy elkerüljük megsegítsük azokat, akiknek a munkahelyét már elérte a válság, és elvesztették az állásukat, hogy közel vannak hozzá. Tehát van gazdasági gondolkodás is, de a legfontosabb most mégis az embereknek a mentése. És ezért persze sokra tartjuk a gazdasági szakembereket, de most elsősorban az orvosoknak, az ápolóknak, a mentősöknek, a járványügyi szakembereknek, meg a rendvédelmi dolgozóknak kell az elismerésünket és a köszönetünket kifejezni, mert ők dolgoznak a frontvonalban. Én nagyra tartom és tisztelem azokat is, akik az ország mindennapi működését teszik lehetővé a munkájukkal, élelmiszerüzletben, gyógyszertárban, gyárakban, áruforzóként. És az igazság az, hogy minden magyar embernek is köszönettel tartozom, mert a háborúban, ez egy háborús helyzet, nem csak a frontvonal számít, persze az a legfontosabb, hanem a hátország is. Rendezetlen hátországgal nagyon nehéz a frontvonalban helyt állni mondjuk az orvosainknak. De úgy látom, hogy a hátország is rendezettséget mutat, ezért az ország miniszterelnökeként szeretnék köszönetet mondani minden magyar embernek, aki az együttműködésével segítette és segíti a védekezést.
A gazdaság hogyan fog kilábalni ebből a több hónapig tartó válságból?
Hát úgy, hogy megfogjuk a hajánál fogva az üstökét, és kirántjuk. Ez fog történni majd. Ezt tervezzük. A jegybank elnök részt vesz ebben a munkában, a pénzügyminiszter is részt vesz ebben, és a minisztérium és a kormánynak a gazdasággal foglalkozó egyéb miniszterei is szépen dolgoznak. Jó terveink vannak. Egy másik alkalommal majd érdemes lesz erről beszélni. Én úgy látom, hogy valamikor április első-második hetében tudok a nyilvánosság elé lépni a gazdaság újraindítását szolgáló akciótervvel. De addig is most a védekezésre összpontosítsunk. Nagyon fontos, hogy ne kergessünk illúziókat se. Tehát ugye ez a vírus, ez itt van. Most ha nem tudjuk megakadályozni, hogy itt legyen, ez itt van. A vakcina nincs. Tehát megölni, megsemmisíteni most még nem tudjuk. Ezért miután itt van, ez terjed is. Mert nem tudunk 10 millió ember 10 millió külön szobába bezárni, hogy a vírus ne terjedjen. Ez lehetetlen. Tehát ezért valamilyen mértékig a kontaktusok, a kapcsolatok számának erejéig a vírus terjedni fog. Most mi azon dolgozunk, hogy a terjedést lelassítsuk. A célunk ez. Nem az, hogy megöljük, mert az vakcina kellene. A terjedését kell lassítanunk. És azért kell lassítanunk a terjedését, mert az emberek ettől a vírustól megbetegszenek. Egy nagy részük persze nem, őket nevezzük hordozónak. Ez mint egy 80%-a az embereknek, szinte észre se veszi, hogy egyébként ez a vírus benne volt. Ők a hordozók. De van egy 15-20%, aki ettől megbetegszik, tehát tünetei lesznek. Nekik ennek a sok embernek egy része, Magyarország esetében mint egy 2 millió ember az egész népességre kivetítve, ez kórházi ellátásra is szorul. És egy bizonyos részük, minél idősebbek, annál inkább, minél inkább van már egy komoly alapbetegségük, annál inkább intenzív kórházi ellátásra is szorulnak. Ha nem tudjuk lelassítani a fertőzést, akkor ez a sok beteg ember, ez egyszerre akar menni kórházba, és egyszerre akar intenzív ellátást kapni. És a magyar egészségügyi rendszer ezt nem fogja kibírni. Én úgy látom, hogy amikor a csúcsterhelés lesz, most még nem vagyunk itt, tehát a járvány az terjed, és a csúcs felé haladunk, a tetőpont felé haladunk, amikor oda el fogunk érni, akkor
körülbelül. A 10-szeres terhelésnek ez kitéve a magyar egészségügy, mint a normális, nem háborús, hanem békeállapotban szokott. Tehát egy 10-szeres terhelést kell kibírni az egészségügynek anyagban, ágyban, lélegeztetőkészülékben, orvosban, ápolónőben és mindenkiben a 10-szeressel kell rendelkeznünk, 10-szeresével kell rendelkeznünk, aki egyébként a kórház működtetéséhez normálisan hozzá szokott járulni. Ennek a megszervezése, a készletgazdálkodás, az emberek beosztása, a vezénylés, az orvosaink ugye óhatatlanul, miután találkoznak a betegekkel, egy bizonyos százalékunk meg fog fertőződni. Ma a legnagyobb feladat éppen az, hogy őket védjük, mert ők lesznek azok, akik a többieknek tudnak majd segíteni. Tehát a készletgazdálkodásban is az a legfontosabb, az orvos, ápolónő, utána a rendőr, tehát a közrend fönntartásában közreműködők megkapják a szükséges felszereléseket és védelmet, hogy tudjanak utána rajtunk segíteni. Ugye ők ki fognak esni, akik megfertőződnek. Ez Kínában 4% volt, Olaszországban 10 az orvosok között. Ők haza 2 hétig kiállnak, helyükre valakinek be kell lépni. Ez egy katonai terv. Tehát ahogyan az ország most működik, az egy katonai harcászati akcióterv. Készletgazdálkodással, vezényléssel, ellátással, kijárási korlátozással. Ha ezt jól csináljuk a következő 2 hétben, akkor a kontaktusok száma nagyon visszaesik, és a járvány terjedése le tud lassulni. Úgy jutunk túl a mélyponton, vagy bocsánat, a csúcsponton, hogy az egészségügyi ellátórendszerünk ezt kibírta. Ez hősies orvosokra, ápolónőkre és fegyelmezett betegekre és családtagokra lesz szükségünk. Ezek adottak Magyarországon. Ha jól szervezzük meg, működni fog.
A héten ugye több mint 60 tonna szállítmány érkezett védőfelszerelésekből, Kínából. Azt mondta a kínai nagykövet, hogy további szállítmányok érkeznek, majd a türk tanácstól is kaptunk. Beindult Magyarországon a maszkok gyártása. Hallottunk arról, hogy a MOL átáll készfertőtlenítő vagy fertőtlenítő folyadék gyártására. Ön úgy látja, hogy ez mindez biztosítja majd az elhúzódó időszakra is azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van az orvosoknak, a katonáknak, a rendőröknek és mindannyiunknak?
Mint mondtam, egy katonai terv szerinti készletgazdálkodást vezettünk be. Hétfő reggeltől minden kórház élén megjelennek a kórházparancsnokok. Ők egyenruhában lesznek. Tehát egyenruhás embereket vezényeltem minden kórházban. Nem azért, hogy megmondják, hogy kit kell megműteni, és kit nem, mert az nem tűnik célszerűnek. Tehát az orvosok, meg az orvosigazgató a helyén marad, de az orvos szakmai kérdésekben neki kell döntenie. De a járványügyi előírások betartása, betartatása, a készletek rendelkezésre állása, a személyzettel való gazdálkodás folyamatos karbantartása, ez mind a kórház parancsnokok feladata lesz, és a következő néhány hétben, hónapban, ha ez jó működik ez a rendszer, akkor a kórházaink ki fogják bírni a terhelést.
Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.